A Magyar Katolikus Rádió műsora. Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Amit úgy élünk meg, hogy érvényes, ezzel foglalkozik Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember az idei évtől kezdve, a már megszokott kedd esti alkalmain, ezúttal a Budapesti Kertészeti Egyetemen. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A teljességre hangolva műsorában ezúttal is az előadásaidhoz kapcsolódunk, az általad felvetett témaköröket járjuk körbe egy kicsit más szemszögből. A mostani témakör a szándékos vakság, vagyis olyasmi, amit az egyes ember, egy csoport, intézmény, vagy akár egy egész társadalmi réteg, mint hogyha tudatosan nem akarna belátni, sőt egyáltalán észrevenni. A szándékos vakság tényezőihez tartoznak közkeletű hiedelmek, az ehhez kapcsolódó és ezeket megerősítő érzések, az önmagunkról alkotott kép, nyilvános adatok, illetve az, hogy az igazság ismerete nem elég önmagában a változás eléréséhez. A szándékos vakság leírásánál több párhuzamot is említettél, és ezek között Richard Taylor modelljét, aki azt mondja, hogy létezik bennünk egy tervező én és egy kivitelező én. A tervező én eltervezi, kitalálja, hogy mi az, amit érdemes volna csinálni, a kivitelező én viszont nem biztos, hogy végre is hajtja. Arról már beszélgettünk, hogy a két én között miért fontos, hogy jó legyen a kapcsolat, hogy hallgasson a kivitelező én a tervező énre. Viszont ehhez kapcsolódóan az előadásodon említettél egy történetet a New Englandi halászokról, ahol hát nem egy személyes történetben bukkan fel ez a jelenség, hanem egy sokkal szélesebb rétegben.
A New Englandi halászok története a szociálpszichológiai szakirodalom egyik klasszikus története. Arról van itt szó, hogy ezek a halászok évszázadok óta tulajdonképpen alapvetően szinte kizárólag a tengerből élnek, onnan szerzik be mindazt, ami a fönntartásukhoz szükséges, és igen ám, de hogyan nő a számuk, elkezdik túlhalászni ott a vizeket, és ennek következtében a halállomány elkezd csökkenni. Látják azt, hogy ugyanannyi halászással most már kevesebb halat tudnak kifogni a tengerből, és nyilván ez aggodalomra ad okot, ezért nehezednek az életföltételeik, hiszen próbálnak ugyanannyit halászni, ezért több időt kell ott tölteni, elindul egy versengés is köztük, hiszen kevesebb a hal. Az történik, hogy kutatók mennek el oda, és elkezdik megnézni, hogy mi van ezekkel a hal populációkkal, hogy tulajdonképpen mennyire halászták őket túl, hogy most milyen beavatkozásokra lenne szükség ahhoz, hogy, és akkor visszatérek ide, hogy a New Englandi halászok nem csak azok, akik éppen most ott élnek, hanem a gyerekeik és az unokáik is meg tudjanak élni azokból a vizekből, ami évszázadok óta az ő ellátásukat biztosítja. És az derült ki ebből a fölmérésből, hogy tulajdonképpen nem vészes a helyzet. Tényleg, mondjuk így, hogy megtizedelték a populációkat, de hogy nem annyira vészes, ha, és akkor egy egészen pontos számításokon alapuló stratégiát dolgoznak ki a tudósok, és elmondják ezeknek az embereknek, hogy végül is nem kellene sokkal kevesebbet halászni, ha csak egy kicsit kevesebbet halászna mindenki, akkor azzal még minden további nélkül a megélhetésüket tudnák biztosítani. Ráadásul nem csak, hogy megállna a halállomány fogyása, hanem újból erőteljesebb szaporulat jönne létre, és vissza lehetne fordítani a folyamatot. Ahogy a múltkori adásban beszéltünk, Richard Taylor azt mondja, hogy a közgazdaság tudománya szívesen beszél ökonokról emberek helyett, persze emberekkel számol és embereket mond, de valahogy az a gondolata, hogy az ember mindig optimális döntéseket hoz és optimálisan cselekszik, vagyis, ahogy a bevezetőben volt, a tervező én mindig nagyon világosan elmondja a kivitelezőnek, hogy mit kell csinálni, és a dolog szinte magától végigfut. És ha ez így lenne, akkor nyilván el tudnánk képzelni, hogy mi a történet vége, hogy a halászok nagyon örülnek, hogy egyrészt a hírnek, hogy nincs nagy baj, másrészt annak, hogy pontosan tudják, hogy mit kell csinálni, és a unokáik és a dédunokáik boldogan élnek, míg meg nem halnak. Csak hogy az emberek nem ökonok. A szándékos vakság, ugye, hogy az igazság ismerete nem elegendő a változáshoz. Az adatok nyilvánvalóak és egészen tiszták, elérhetőek. Most már talán nem is kell mondanom, hogy mi történt, már minden hallgató tudja. Az történt, hogy a halászok zöme elkezdett még gátlástalanabbul jóval többet halászni. Ezzel nem is csak a saját életüket fenyegetik, vagy fenyegették, hanem egészen nyilvánvalóan a saját gyerekeik és unokáik létfenntartását kezdték el tönkretenni. És ez a jelenség nem elszigetelt jelenség. Nem a New Englandi halászok döbbenetes története, míg egyébként mondjuk 6 milliárd ember nem érti, hogy mi történt ezzel a csoporttal, hanem tulajdonképpen az egyes ember, a társkapcsolat, a család, a csoportok, az intézmények, a felekezetek, az egyházok, az államok, a társadalmak és az emberiség is hajlandó ilyenfajta mohóságra, önuralomhiányra, szándékos vakságra és az abból fakadó nem megfelelő cselekvésre.
Érdemes ezt valamilyen formában tudatosítani saját magunkban, hogy nem reális elvárni akár a másik embertől, vagy akár egy intézménytől az ideális működést?
Nem ezt mondanám, hogy nem reális elvárni, hanem érdemes látni a realitásokat, és a realitásokkal bánni. Miközben nyilvánvalóan kijelölhetünk bizonyos célokat és utakat, hogy hogyan szeretnénk működni. Tehát nem érdemes sutba vetni azt, hogy hogy volna jó csinálni, vagy mi volna érdemes, mi volna célszerű, mi volna hatékony, mi volna gazdaságos, mi lenne akár emberséges, és a többi. Tehát ezt nagyon fontos volna nem eltüntetnünk, de sokkal pontosabban számolni az emberi természetnek a gyöngeségeivel, és akkor ez nem csak azt jelenti, hogy ebbe beletörődtünk, hanem az, hogy ismerjük meg nagyon jól, hogy miért is működik így az emberi természet, és mit tehetünk azért, hogy a gyöngeségeinkkel hatékonyabban tudjunk számolni, vagyis, hogy a gyöngeségeink ne leigázzanak bennünket, tegyék tönkre a földet, mint ahogy ezt most látjuk, hogy pontosan ezt csináljuk, hogy hogyan éljük föl a következő nemzedékeknek az élet föltételeit a Föld nevű bolygón, tehát hogy tulajdonképpen itt egy élet-halál kérdésről van szó, és hogy aztán ne az legyen a megoldás, hogy egy kisebbség hogyan tarolja le a többséget, hogy hogyan leszünk háborúknak az áldozatai és cselekvői, természetesen valamilyen módon vagy valamilyen formában, tehát hogy kezdjünk el azon gondolkozni, és ne csak gondolkozni, hanem hatékony cselekvési stratégiákat kimunkálni, úgy, hogy közben nem vagyunk naívak. Tehát, hogy mi magunk sem esünk a szándékos vakság hibájába, azt mondva, hogy jó, hát majd belátják, meg jaj, majd biztos, hogy a józan eszükre hallgatnak, vagy jaj, hát majd az életösztön az majd segít nekik, mert látnivalóan nem egyszer még az életösztön sem elég ahhoz, hogy megfelelő módon cselekedjünk.
Nagyon sokszor vagyunk hajlamosak, azt gondolom, legalábbis az emberi kapcsolatainkban mindenféleképpen, de talán intézményi és társadalmi szinten is azt mondani, hogy de hát miért nem látja, hogy ez így nem jó?
Hát azért, mert a szándékos vakságnak olyan ereje van, hogy egészen másfajta gondolatokra, érzésekre, egy egész más belső világ, és aztán egy külső világ megteremtésére indít bennünket. Hadd hozzak egy példát Richard Taylor könyvéből, és aztán egy következtetést, ami tulajdonképpen az egyik legdrámaibb következtetése. A példa így szól, de ez egy kutatás az ő világából. Hogy képzeljük el, hogy mondjuk 2000 forint egy hólapát. Nagyon sűrű pelyhekben egész éjszaka szakad a hó. Egész nyilvánvaló, hogy reggel nagyon sok havat kell majd ellapátolni. És amikor kinyitnak a boltok, akkor a boltosok úgy döntenek, hogy ne 2000-ért adjuk a hólapátot, hanem 3000-ért, hiszen a kereslet kínálat törvénye alapján nyilvánvalóan nagyon sokan jönnek majd be a boltba, nagyon sokan akarnak majd hólapátot venni, és ezért nyilvánvalóan 3000 forintért is meg fogják venni a hólapátot. Azt kérdezték a kutatók, reprezentatív kutatás, hogy hány százaléka mondja a kutatásban szereplőknek azt, hogy amikor a boltosok logikusan, az üzleti viszonyokat jól ismerve, 2000-ről 3000-re emelik a hólapát árát, hogy ez egy méltányos, jogos, logikus és méltányos döntés. Az derült ki, hogy az emberek 82%-a azt mondja, hogy ez nem méltányos. Van benne valami, ami a kihasználásnak, a kizsákmányolásnak, a szorult helyzettel való visszaélésnek, de ráadásul a többség érdekét is nem figyelembe vevő magatartásnak minősíthető, hiszen amikor valaki mondjuk a saját háza előtt ellapátolja a havat, akkor nem csak magáért teszi, hát ha nem jut hozzá a hólapáthoz, vagy, hát senkinek se jó, hát mindenkinek az az érdeke, hogy a hó a megfelelő helyeken el legyen lapátolva, vagy legalábbis járható legyen az út, és mehessen az élet. 18% mondta csak azt, hogy nem, ez teljesen rendben van. Richard Taylor ugyanezt a kutatást megcsinálta közgazdász diplomával rendelkező fiatalembereknél és kevésbé fiatalembereknél, és az derült ki, hogy az arány pont a fordítottja lett. Vagyis 80% azt mondta, miután már megvolt a diplomája ebből a területből, hogy ez teljesen méltányos, jogos, logikus, érthető és helyes döntés. Hogy? És akkor most nem folytatom.
Mert hogy ők a profitban gondolkodnak, az ember pedig emberségben?
Így is mondhatjuk, de Richard Taylor a következő mondatot írta le, ha nem is szó szerint idézem, de ez a tartalma. Tulajdonképpen elég egy egyetemet elvégeznünk, itt most ez a közgazdaságtudományi egyetem, de természetesen más területeken is így van, hát nehogy valaki félreértsen bennünket, tehát elég megszereznünk a diplománkat, vagy pláne elérni egy PhD fokozatot, és tulajdonképpen papírunk lesz embertelenségből. És az embertelenséget, itt most a szó szoros értelmében embertelenségből. Vagyis, hogy a szándékos vakság kialakul a néhány év egyetemi tanulmány révén, megtanulunk vaknak lenni, hogy egy ilyen nagyon egyszerű helyzetben már ne embereket lássunk, ne személyeket lássunk, esetleg ne rászoruló személyeket lássunk, hanem egészen más lássunk. Piaci viszonyokat, profitot, ahogy te mondtad, gazdasági előnyöket, hátrányokat, a közgazdaságtan néhány megkérdőjelezhetetlen logikus alapját a keresletről és kínálatról, árról és értékről, és hogy ezek alapján hozzuk meg a legtermészetesebb emberi döntéseinket. De látnivaló, hogy ez már egy vakság, hiszen mi az, amit ilyenkor már nem látunk? A kiszolgáltatottság, a többség java, vagy egyáltalán a mi javunk, a hosszú távú céljaink, hogy egy olyan világban, ahol mindent ez a logika ural, nem szeretünk élni. Hogy egy olyan világban szeretnénk élni, hogy amikor valami bajunk van, akkor számíthassunk egymásra. Tehát pont fordítva gondolnánk azt, hogy egy milyen világban volna jó lennünk, vagy jól érezni magunkat, egy milyen környezetben tudnánk. Tehát egy szóval is összefoglalva, hogy elveszítsük szem elől azt, hogy emberek vagyunk. Ez pedig akkor a szándékos vakság.
Az emberségre felhívni a figyelmet, az ember felé fordulásra felhívni a figyelmet, talán ez is lehet az üzenete annak, hogy ennyit beszélgetünk a szándékos vakság témaköréről?
Kétségkívül azért, mert tulajdonképpen, hogy terjesszük ki a megfontolásainkat, tulajdonképpen szinte minden egyetem elvégzése alkalmas arra, hogy elveszítsük szem elől az embert. Mondjuk valaki tanár lesz, és már nem embereket lát, hanem csak diákokat, vagy tanulókat, vagy nebulókat, és a tanár, amikor már csak diákokat lát, az lehet, hogy már a teljes embert nem látja. Hogy az orvos, még mikor elkezdte az egyetemet, embereket látott, és embereket akart gyógyítani. És az emberben ott van minden, ami az emberhez tartozik. És mire megvan a diplomája, már nem embereket lát, hanem betegeket lát.
És betegségeket.
És betegségeket, igen. És rosszabb esetben már csak beteget sem lát, hanem már csak a betegséggel foglalkozik, és látjuk, hogy akkor annak mi a következménye. A saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy milyen az, amikor egy orvos embert lát, milyen az, amikor beteget lát, és milyen az, amikor betegséget lát. És mondjuk egy képzés akarva akaratlanul kiformálja bennünk azt, hogy már ne lássunk valamit. Miközben, mondjuk, ha valaki hallgatja ezt az adást, azt mondja, hogy hát én nem vagyok vak, hát pontosan tudom, hogy ők emberek. Tehát ezért érvényes a szándékos vakság kifejezés, mert nem arról van szó, hogy valaki egyszer sose látott valamit, hanem valamikor láttuk, és most is, ha oda nézünk, tulajdonképpen látjuk, hogy egy ember, és mégis képes vagyunk úgy működni, mintha nem az lenne. Hogy diákot látunk, és nem embert, mondjuk a saját területemen, hogy elvégezzük a teológiát, felszentelnek pappá, és mi is hajlamosak leszünk arra, hogy az egyes emberek esetében ne embereket lássunk, hanem bűnösöket. Hát én egész másképpen fogok bárkihez viszonyulni, akiben egy bűnöst látok, és nem egy embert, és amikor nem egyesekre nézek, akkor pedig nem közösségeket, csoportokat fogok látni, hanem egy nyájat. Hát minden tiszteletem a jó pásztor képéért, és nagyon szép ez, hogy Jézusra tudunk így tekinteni, mint jó pásztorra, és aztán analógiákkal, és párhuzamokkal, és hasonlatokkal élve aztán mi magunkat látjuk így, mint részesedünk a jó pásztornak a küldetéséből, ez rendben van. De akármennyire is bármelyikünk magát egy jó pásztornak szeretné tudni, vagy ilyenné szeretné magát kinevelni, szerintem szörnyű, hogyha rátok nézünk, és egy nyájat látunk. Ez egyszerűen embertelen a szó szoros értelmében. Nem kívánok emberekre úgy tekinteni, mint egy nyájra.
Mennyire reális elképzelés az, hogy megtanuljunk az emberi kapcsolatainkban ennek a modellnek a mentén gondolkodni, hogy van egy tervező én, és van egy kivitelező én, hogy jobban megértsük azt, hogy hát mi magunk is, vagy a környezetünkben lévő emberek is nagyon sokszor kívülről teljesen egyértelműnek tűnő helyzetekben olyan döntéseket hoznak, de hát mi magunk is vagyunk így, ami nem jó döntés.
Igen, ezért érdemes látnunk valóban, ez a modell segít abban, hogy amikor teljesen átveszi az uralmat bennünk a kivitelező én, hogy akkor eszünkbe jusson, hogy van egy másik részem, hogy az orvosnak eszébe tud jutni, hogy várjunk csak, van egy részem, aki amikor 19 évesen ott ült az orvosi egyetemnek, ott a nagy előadójába, a padba, a másodikba, mert akkor is nagyon jó orvos akartam lenni, nem akartam semmiről lemaradni, hogy még ott embereket láttam. Hát, hogy nagyon fontos, hogy ez a modell tulajdonképpen fölnyitja a szemünket arról, hogy szem elől ne tévesszük azt a másik részünket, aki képes előrelátóan gondolkodni, és többet is látni, mint a ha kap eszi, ha kap eszi logikát gyakorló, kivitelező vagy cselekvő én. Hát hadd hozzak megint akkor egyszerű példákat, hogy ugye ahogy egy reklámban lehet ezt hallani, nem tudom, hogy pontosan így van-e, hogy Magyarországon 4 emberből 3 olyan betegségben hal meg, amire van szűrővizsgálat. És az a benyomásom, hogy mindegyikünkkel, de én velem biztos volt már olyan, hogy kaptam egy papírt egy szűrővizsgálatról, és nem mentem el. Én velem már történt ez, ezért nyilvánvaló, hogy láthatom azt, hogy van egy cselekvőn, van egy kivitelezőn, aki azt mondja, figyülök rá, nincs nekem bajom. Ugye ez a pillanat embere. És milyen nagy dolog, ha eszembe jut, hogy Feri, várjál, van egy tervező részed. És mit mond a tervező részed? Hogy vedd elő a naptáradat, és nézd meg, hogy mikorra hívtak be. Mert hogy 4 halálesetből 3-ra van szűrővizsgálat annak a megelőzésére, ahogy ezt a reklám mondja. Tehát megint csak ide jutok ki, és nem gondolom, hogy ez dramatizálása volna bárminek is, hogy adott helyzetekben élethalál kérdése. Hogy képes ez a 2 részünk, persze ez egy modell, amiben látni tudjuk a helyzetünket, egymással együttműködni.
Abban is segíthet talán ez a modell, hogy amikor valakinek a döntését, a személyes döntését nem értjük, hogy de hát miért nem úgy csinálja, hát látnivaló, hogy úgy kellene, akkor ez magyarázattal szolgál rá, és kicsit az ítélkezésünket talán visszaszoríthatja?
Igen, mert például akkor láthatjuk azt, hogy mi is mennyiszer ugyanígy működünk. Lehet, hogy nem azon a területen, nem olyan súlyosan, de hogy nem mondjuk azt, hogy ez tőlünk teljesen idegen. Mert hogy ahogy mi mondjuk a kesudiót habzsoljuk esténként, és nem bírunk leállni, és ha kibontottuk a dobozt, akkor végigesszük, és pontosan tudjuk, hogy ez milyen. Ezt mindenki tudja, hogy milyen. Lehet, hogy valakinek a kesúdió, valakinek a gumicukor, a csokoládé, a akármicsoda, hogy akkor nem mondhatjuk azt, hogy ez teljesen idegen tőlünk, hogy ezt nem értjük, hogy tulajdonképpen ilyenkor mi történik, mert nagyon is érthetjük, hogy ilyenkor mi történik.
Hát ez is az emberi működésünk része tulajdonképpen, hogy el tudnak sodorni bennünket helyzetek.
Hát hogyne, ez mindegyikünk működésének a része. És ezért érdemes a folyamatokat jól megérteni, hogy mikor, mi és hogyan történik, és hogy válunk alkalmassá arra, hogy tudunk egymásnak segíteni. És megint hadd szélesítsem ki a kört, hogyan tudjuk a rendszereinket, az élő rendszereinket úgy megszervezni és működtetni, hogy az lehetőség szerint legkevesebbszer teremtsen olyan rendszer szintű hívát, amiben olyan helyzetek jönnek majd létre, amiben az egyes ember, és erre is tudunk számot, 10 emberből 9 el fog bukni, mert tudjuk, hogy ez így fog működni. Hogyha a rendszerek nem működnek jól, akkor létrejönnek majd olyan helyzetek, hogy 10 emberből 9, akármennyire is egyébként úgy nagyjából rendes ember, meg úgy egyébként ember számba vesz másokat, de létrejön egy speciális helyzet, egy rendszer szintű probléma miatt, és embertelenségekre leszünk képesek. Tulajdonképpen bizonyos szempontból szinte így mondom, nehézség nélkül.
Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel beszélgettünk a Teljességre hangolva műsorában. Adásunk végén megköszöni figyelmüket a szerkesztő Tóth Zsófia és állandó szakértőnk.
Pál Feri.